Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Müller Viktor, biológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Mi a vírus?
A vírusok a legegyszerűbb biológiai organizmusok. Azért fogalmaz az ember ilyen óvatosan, mert élő szervezetnek nem szoktuk hívni őket, tehát sok mindenre képesek, amire az élő szervezetek tudják magukat sokszorosítani, evolúcióval változnak, alkalmazkodnak a környezeti feltételeikhez, de önmagukban nem mutatnak életjelenséget.
Tehát mi az a pont, ami megkülönbözteti az életet, meg a biológiai mechanizmust?
Hát az az igazság, hogy ez a pont, ez kicsit homályos. Tehát erről nagyon sokat lehet beszélni. Most a jelen pillanatban, ha körülnézünk a környezetünkben, akkor minden élő, minden lényről meg tudjuk mondani több-kevesebb bizonyosság, hogy éle vagy sem, de hogyha elkezdünk egy ilyen általános definíción gondolkodni, akkor elmosódik a határ, és egyre összémosódik a határ, hogy egyre bonyolultabb vírusokat és egyre egyszerűbb baktériumokat fedezünk fel.
Hol van a vírus helye az élet bonyolultsági létráján?
Hát ezek a legegyszerűbb szerveződések, és az az igazság, hogy az evolúciós eredetüket, meg mély evolúciós kapcsolataikat nagyon nehéz felderíteni, annyira szélsőségesen alkalmazkodtak ahhoz, amit most éppen csinálnak. De azt gyanítjuk, hogy az élet legeleje, kezdete óta velünk vannak.
Miből van a vírus? Egyáltalán minden vírus ugyanabból van?
A vírusok ugyanolyan anyagokból vannak, mint a valódi élőlények, tehát a baktériumoktól kezdődően hívjuk valódi élőlényeknek élőlényeket. Tehát ők is fehérjékből vannak, az örökítő anyaguk nukleinsav, tehát általában azokat az építő eszközöket, építő elemeket használják, amiket az élőlények is. Annál is inkább, mert valódi élőlényeket, sejteket használnak fel arra, hogy saját magukat sokszorosítsák.
Az, hogy használnak fel, ez nyilván nem valamiféle tudatos terv a részükről. Ha nem ez, akkor micsoda?
Hát tudatos tervről soha nem beszélhetünk. Az élő evolúciójában azt látjuk, hogy amilyen stratégia, amilyen viselkedés, amilyen tulajdonság hasznos ahhoz, hogy az élőlény az, vagy ez esetben a vírus fent tudja magát tartani, sokszorozni tudja magát, az elterjed. Tehát ez az alapelv az, ami miatt nagyon sokféle életmódhoz alkalmazkodott lényeket látunk. A vírusok ahhoz alkalmazkodtak, hogy az élő lényeket használják ki, ő bennük tudjanak szaporozni. Ha bekerül a megfelelő gazdafajba egy vírus, annak a megfelelő sejtjébe, akkor azt tudja úgy átprogramozni, hogy a sejtnek a saját apparátusa, ami normálisan a saját anyagait sokszorosítaná, az a vírus kezdje el sokszorosítani.
Mi az értelme, már ha lehet értelmet feltételezni ebben a mechanizmusban, hogy a vírus, ami önmagában nem életképes, az mégis sokszorosítja magát? Kinek mi a jó ebben?
Ezt a biológiában nem lehet föltenni. Tehát ilyen értelme nem beszélhetünk értelemről. Olyan értelemben beszélünk értelemről, akkor megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk az élő szervezetek részeinek van értelme, funkciója, ami segíti a túlélést. Tehát a vírusnak segít az, hogy van rajta egy olyan felszíni molekula, aminek a révén hozzákapcsolódott a sejt, ilyen értelemben ennek van értelme. Van értelme, hogy van szívünk, ami kerinteti a vérünket, tehát ennek van, ezt az evolúciónak köszönhetjük, ami pontosan előnyben részesítette a hasznos tulajdonságokat. De magának az egyednek, vagy a vírusnak, vagy a vírus szaporodásának, ennek nincsen értelme, tehát ezt nem lehet a tudomány keretén belül föltenni.
Annak, hogy a vírus létezik, és olyasmiket okoz, amitől éppen most tartunk, ennek van valami haszna? Tehát az, hogy a vírus egyáltalán van, az jó valamire?
Megismétlem, hogy ilyen kérdéseket nem tudunk föltenni. Tehát ami működik, az megmaradhat, terjedhet. Nem kell bármiféle haszna legyen. Ha működik, fent tudott maradni, akkor az megmaradhat.
Hogyan áll elő egy vírus? A semmiből egyszer csak keletkezik?
Itt két szintet különítettetnék meg, hogy hogyan keletkezik egy új vírus most, tehát mondjuk ez az új koronavírus emberben, új, korábban ez a fajta vírus nem létezett, nem volt emberekben, nyilvánvalóan valahonnan jött, tehát ez a szint az, amikor egy másik gazdafaj, ebben az esetben egy állat, denevér vagy más emlős vírusa módosult úgy, hogy embert tud most már fertőzni. Ez a mostani járvány már emberről emberre terjed, tehát erős a gyanú, hogy ez a változat már alkalmazkodott az emberben való terjedésre, tehát elkülönült attól az eredeti változattól, ami valami állatban volt meg. Tehát ez egy új vírusfajtának a kialakulása. Ennél sokkal nehezebb kérdés, hogy általában honnan jöttek a vírusok, és erre többféle elképzelés van. Szerintem azt mondhatjuk több-kevesebb bizonyossággal, hogy a legelső élőlényekkel már együtt voltak vírusszerű lények is fertőzték őket.
Mit csináltak a legelső élőlényekben ezek a vírusszerű lények? Mindig a fertőzés volt a jelenség, amit produkáltak?
Hát ha visszamegyünk az élet hajnalához, akkor még kevésbé különleges, amit vírusnak neveznénk, ami rendes élő lénytől. Tehát valahogy létre kell jönni az első osztódása, szaporodása, öröklődésre képes lényeknek. Biztos, hogy a legelején még nem voltak olyan gondosan védve, mint ma akár a legegyszerűbb baktériumok. Tehát közöttük könnyebben jöttek, mentek genetikai elemek. Ennek van is bizonyítéka mondjuk a legmélyebb evolúciós ágakban. Tehát ekkor még az élőlényeknek sok esetben akár jó is volt, hogy egy másik gént kaphattak, egy másik függetlenül szaporodó leszármazási vonalból, és akkor mindenféle ilyen mobilis genetikai elemek jöttek, mentek. Ezeknek egy része alakult át vírusokká. Persze az is lehet, hogy a vírusok egy része sokkal később alakult ki az evolúció során. Nagyon nehéz ezt megmondani, mert ha egyszer már elkezd terjedni vírus képében ezekre jellemző módon, akkor már nagyon szélsőségesen alkalmazkodik ahhoz, amit csinál, és emiatt az ősi bélyegei, ami alapján az eredetét le tudnánk nyomozni, az elkopik.
A vírus az mindig valami bajt csinál?
Nem feltétlenül. Nagyon sok vírusfertőzés teljesen ártalmatlan, tünetmentes. Ezt most kezdjük megérteni és felfedezni, hiszen először azokat ismertük föl, amik betegséget, bajt okoznak.
Mert hogy volt valami tünet, amit előtte nem tapasztaltunk, és láttuk, hogy ez most nem olyan, mint korábban.
Hát vagy a klasszikus, régóta ismert betegségeknek egy része is vírusbetegség. Tehát ezeknél is ilyen 18. századtól kezdődően kezdték felismerni, hogy járványos fertőző betegségről van szó, és a 19. századtól fejlődött úgy a mikrobiológia, hogy elkezdték megtalálni, felismerni ezeket a konkrét kórokozókat. Tehát vannak ártalmatlan vírusok, néhány esetben akár még hasznos vírusok is lehetnek.
Hogyan lehet egy vírust felismerni? Az nagyon másképp néz ki az eszköz a mikroszkóp alatt, mint mondjuk egy baktérium. Egyáltalán mekkora mikroszkóp, mekkora felbontású kell ahhoz, hogy az ember fel tudja ismerni, hogy melyik?
Hát a vírusok túlnyomó többségéhez már elektronmikroszkóp kell, tehát ez a nagyon-nagyon pici mérettartomány. Tehát egy vírus a baktériumhoz képest is lényegesen több nagyságrenddel kisebb, jellemzően, de mondtam az elején, hogy már a határ kezd el mosódni, tehát már ismerünk olyan pici baktériumokat, amik kisebbek, mint a legnagyobb ismert vírus. Tehát már ismerünk ilyen óriás vírusnak nevezett vírusokat, és ezek nem emberből kerültek elő, hanem amőbákon élnek, meg tengeri üledékekben fertőznek egyszerű szervezeteket. Tehát most már ez a mérettartomány elmosódik, de ez csak a határ, tehát tipikusan a baktériumok jóval nagyobbak, az élősejtek, a mi sejtjeink még nagyobbak, a vírusok pedig lényegesen kisebbek.
Tudom, hogy nehéz az ember által érthető fogalmakkal leírni egy nálánál sokkal kisebb organizmus életét, de mit csinál egy vírus? Mozog? Úszik? Utazik? Röpül? Mit csinál?
Sejten kívül általában teljesen passzívak, tehát valamilyen módon passzív formában kell eljutniuk egy sejtből a másikba, ez lehet levegőben, lehet folyadékban, lehet mondjuk egy rovarvészívó rovar terjesztésével. A sejten belül a vírus általában nem is abban a formában él, hogy itt most a mikroszkopikus képeken elképzeljük, hogy beold a sejtbe, akkor általában szétszerelődik, ott a külön működnek az egyes fehérjei. Némelyik vírus komplikáltabb struktúrákat szerel össze mondjuk a sejtben, ahol sokszorozódik. Tehát itt mondjuk egyes komponenseik azok mozognak, felhasználják a sejten belüli útvonalakat, amiket a sejt használ arra, hogy egyes komponenseit juttassa el egyik pontról a másikra. Tehát itt akkor ilyen értelemben van mozgás. De ha már arra gondolunk, hogy vírus, ami elhagyta a sejtet, amit szoktunk látni ilyen elektronmikroszkópos felvételen, az már csak passzívan utazik.
Azt a kifejezést használta, hogy szétszerel. Mivel? Mivel áll neki szétszerelni? Mi az az eszköz, a csatlakozási pont, amivel bármihez hozzá tud nyúlni a vírus?
Hát mondok egy példát, ami közel áll hozzám, hogy HIV-fertőzéssel foglalkozom behatóban. Ugye úgy néz ki a vírus, hogy maga amíg mondjuk a vérben van a vírus részecske, akkor egy olyan burok borítja, amit abból a sejtből lopott el, ahol ő képződött. Tehát ez nagyon hasonlít ahhoz, mint a mi sejtjeinknek a
sejthártyája. Fölvett egy kabátot magára, hogy jobban tudjon utazni?
Mondhatjuk ezt. Igen. Amikor érintkezik a sejtlen megfertőz, ez úgy néz ki, hogy a sejt felszínén vannak olyan molekulák, amik valamilyen fontos szempontból fontosak ennek a sejtnek, jeleket tud ezáltal fogni például. Mindegyik vírus alkalmazkodott ahhoz, hogy valamelyik fajta ilyen sejtfelszíni molekulát föl tudja ismerni. Ez azon múlik, hogy a vírus felszínén vannak olyan molekulák, amiknek az alakja olyan, hogy kapcsolódnak ez a sejtfelszíni molekulához.
Illik a kulcs a zárva.
Pontosan. Ez minden vírusnál más lehet. Ez szabja meg azt, hogy milyen típusú sejtet, milyen gazdafajban képes megfertőzni. Tehát ez a kapcsolódás megtörténik, akkor a HIV vírus esetén ez azt eredményezi, hogy a vírus részecske szépen beleolvad a sejtbe. Tehát ez ugyanolyan típusú membrán, ez egy ilyen zsírszerű molekulákból álló membrán, ez kiválóan össze tud olvadni, és akkor a vírus részecske megszűnt, de a belső tartalma az bekerül a sejtbe. Azon belül van egy fehérje tok, sok vírus nincs ilyen burka, azok csak ilyen fehérje tokként utaznak, és akkor utána a fehérje tok is elkezd a sejtben lévő más a környezeti feltételek miatt szétszerelődni, a belsejében lévő vírus enzimek, tehát olyan fehérjék, amiket a vírus saját maga az ő örökítő anyagában kódol le sejtet, gyártatott le, ezek működésbe lépnek, elkészítenek másolatot a sejt a vírus örökítő anyagáról, akkor ebben az esetben ez beépül a sejtnek a saját örökítő anyagába, és ott akkor működésbe lép, itt már akkor a sejt saját mechanizmusait, apparátusát használja arra, hogy ebből a vírus fehérjét legyártsa. Akkor legyártódnak a vírus fehérjei, készülnek másolatok az örökítő anyagából, itt megint a sejt mechanizmusait használja, hogy eljusson a sejt hártyához, ott összeszerelődik, és amiről az előbb beszéltünk, annak a fordítottja játszódik le, tehát itt szépen kitüremkedik a sejt hártya, benne van az a összeszerelődött fehérjetok, ami tartalmaz az örökítő anyagot, és az elhagyja a sejtet. Ez egy lehetséges példa, a koronavírus kicsit másképp működik.
Azt a kifejezést is használta, hogy a vírus alkalmazkodik. Az alkalmazkodás az ilyenkor azt jelenti, hogy ha sikerül valamihez kapcsolódnia, akkor ez a folyamat, amit mondott, lejátszódik, ha meg nem, akkor az a vírus az megy a levesbe, és nem sikerült neki tovább vinnie saját magát?
Gyakorlatilag igen, és hosszú távon az alkalmazkodás meg azt jelenti, hogy néha előfordul, hogy kialakul egy új változat, ami másmilyen típusú receptort tud mondjuk megkapcsolni, valamilyen szempontból másképpen működik, agresszívabb vagy kevésbé agresszív. Folyamatosan képződnek változatok, ezeknek egy része hatékonyabb lesz, más része kevésbé hatékony, és hát azt is elmondhatjuk, vagy láthatjuk, hogy többféle stratégiával többféleképpen lehet hatékonynak lenni, ezért van olyan sokféle vírus körülöttünk.
Akkor hatékony egy vírus, hogyha jól tudja saját magát reprodukálni, és átalakítani annak a sejtnek a működését, amihez eredetileg kapcsolódott? Tehát nála a hatékonyság az, hogy szaporodik?
Igen, de ennek persze van még egy szintje, tehát egy dolog, hogy mit csinál a sejtben, de képesnek kell lenni egyik egyedről a másikra eljutni. Tehát ehhez kompromisszumokat kell hoznia, tehát nem csak arra kell képesnek lenni, hogy a sejtben tudjon élni, hanem arra is, hogy el tudjon jutni egyik embertől, mondjuk ha emberi fertőzésről van szó, a másikig.
Miért betegít meg a vírus? Most még mindig sejtszinten vagyunk, azt láttuk, hogy átalakítja annak a sejtnek a működését, amihez eredetileg valamilyen módon kapcsolódott. Tehát az sejt. Miért lettünk ettől betegek?
Többféleképpen lehetünk betegek. Az egyik dolog, hogy magát a sejtet annyira megviselheti, hogy a vírus teljesen kifacsarja az erőforrásait, hogy elpusztul. Tehát ebben is van különbség vírusok között, valamelyik nem nagyon bántja a sejtet, amit megfertőzött, valamelyik eléggé bántja, de ezzel nem rettentő szorosan függ össze, hogy mi magunk mennyire leszünk betegek. Tehát még egy nátavírus, egy influenza vírus is pusztítja szépen a torkunkban a sejteket, nekem is kicsit reszel a hangom, ott valami éppen pusztítja a sejteket, de ettől nem leszek rettentően beteg, mert nem esett ki olyan funkció a szervezetemben, amitől nagy bajom lenne. Ha olyan szervet támad meg, ami életfontosságú, és az kiesik, összeomlik, ez lehet az egyik ok, ott lehet a közvetlen károsodás az ok, vagy lehet egy erőteljes immunreakció az ok. Tehát a tüdőgyulladásba halunk mondjuk bele, nem biztos, hogy arról van szó, hogy olyan sok tüdősejtet elpusztított a vírus. Az immunrendszer megpróbál védekezni, ennek egy része egy gyulladásos reakció, ami önmagában kárt tud okozni. Tehát bizonyos esetekben lehet ez a betegség a közvetlen oka.
Hogy nem tudja a szervezet a korábbi tapasztalatai alapján, amikor már találkozott hasonló vírusokkal, hogy mekkora az az immunreakció, amit érdemes bevetni egy ilyen vírus ellen, hogy saját magát ne pusztítsa, mert ez végül se a sejtnek nekem, meg se a vírusnak nem jó, mert hát akkor komosóba kerülünk mindannyian.
Ugye azt látjuk, hogy az esetek túlnyomó többségében az immunrendszer jól dönt és jól működik. Tehát ezért élünk általában elég hosszú ideig. Körül vagyunk véve kórokozókkal, tehát ott vannak az emberi kórokozók, nem emberi kórokozók, ezeknek a túlnyomó többségét úgy kivédi az immunrendszerünk, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi minden keringét körülöttünk. Tehát majdnem mindig jó döntéseket hoz. A korábbi találkozások segítenek, tehát hogy az immunrendszerünk egyik része az tanulni képes, ezért ha valamivel találkozott már, azt már túléltük, az általában segít egy későbbi, hogyha újból találkozik ugyanazzal. De ezt egy picit azért tágabban értelmezzük, tehát az immunrendszer az egy tanuló rendszer, ugyanúgy tanul, mint az agyunk, hogy az ismerteket tanuljuk, nem egyenként értelmezi a kórokozókat, hanem az, hogy mit fog csinálni egy adott helyzetben, az befolyásolhatja a teljes történet, hogy korábban milyen kórokozókkal találkozott. Ez alapján, mondom, a legtöbb esetben jó döntést hoz, néha rosszat.
Amikor valami új vírus kerül elő, mint amilyen most ez az új koronavírus, akkor mit tud csinálni az ember immunrendszere? Ezzel feltehetően nem találkozott, hiszen ez új.
Az immunrendszerünk egyik része az a tanulástól független. Ez a velünk született immun válasz. Igazából ez már nagyon-nagyon sok mindenre képes. Az, hogy nem kapjuk el másik gazdafajodnak a kórokozóit általában, az már ez a rendszer simán kiszűri. És hát valóban jogos a kérdés, hát ha a tanulásra lennénk hagyatva, akkor utalva, akkor az első fertőzésbe belehalnánk, és nem ez történik. Tehát a beleszületett immunválasznak van sok eszköze arra, hogy vírusokkal, egyéb kórokozókkal megküzdjön, és időt adjon, tehát sok esetben ez akár elég is. De másrészt pedig ez időt ad arra, hogy a tanuló immunválasz beinduljon, és ez akkor utána egy hatékony, igazából sokkal célzottabb támadást tesz lehetővé egy adott kórokozó típus ellen.
Mit csinál a tanult immunválasz, amikor hatékony támadást intéz egy adott kórokozó ellen? Lekardozza? Vagy mit csinál vele?
Ugye többféle eszköz áll rendelkezésére ennek a tanuló immunválasznak. Az egyik a sejtes immunitás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos immunsejtjeink monitorozzák, járőrözik a szervezetünket, és azt figyelik, hogy abban az adott sejtekben miféle fehérjék termelődnek. Minden sejtünknek, kicsit az olyan, mint a rendőrségi igazoltatás, folyamatosan a felszínére ki kell rakni, mert a rakosgatja fehér darabokat abból, ami éppen benne képződik. Ha megfertőzi egy vírus, akkor a vírus fehérjei fognak nagy mennyiségben termelődni, ez is belekerül ebbe az útvonalba, annak a fehérjei is megjelennek, és akkor lehetnek olyan sejtjeink, immunsejtjeink, amik ezeket felismerik, és elpusztítják azt a sejtet. Tehát ez ilyen kicsit ilyen felperzselt föld taktika, saját sejtemet megölöm, de ezzel megálltom a vírus terjedését. A tanulás az azon alapszik, hogy nagyon sokféle vírus darab, fehér darab képzelhető el, tehát amivel még nem találkoztunk, az ellen nagyon kevés sejtünk van, ami hatékony, de ezek, hogyha egyszer felismerik a támadást, elszaporodnak, és az utódaik ugyanazt a darabot fogják felismerni. Tehát ha már átesnünk egy fertőzésen, akkor ez a tanuló immunválasz megerősödik. A másik út az pedig az antitestek, ezt a humorális immunitásnak hívják. Ugye a vérben rengeteg antitest, amit szintén bizonyos immunsejtjeink képeznek. Itt meg az a trükk, hogy ugyanígy fel kell ismernünk fehér darabokat. A felismerés az megint ilyen kulcszál kapcsolódáson alapszik, egy nagyon változatos molekulákat gyártanak ezek az immunsejtek, és ha valami stimmel, jó felismerés hatékony, akkor ők képesek olyan változatot gyártani ebből a felismerő molekulából, ami aztán belekerül a vérünkbe, és itt nagy mennyiségben kerünk, ez az antitest. Az antitest azt tudja, hogy például a vírus felszínén lévő molekulákat felismeri, hozzákötődik, egyrészt megakadályozza azt, hogy a vírus ezeket a molekulákat felhasználva hozzákötődjön egy megfertőzni kívánt sejthez.
Lerontja a kulcsot, nem fog illeni így többet sehova.
Másrészt pedig egy jelet ad a vele született immunrendszer komponenseinek, mert ezeknek a változatos antitesteknek felismerő molekuláknak a farka az mindig ugyanolyan. És ezeket pedig föl tudják ismerni vele született immunrendszerünk sejtjei, amik ezáltal be tudják fogni a vírus részecskét és elpusztítani. És ezekre is igaz, tehát az antitest termelő sejtekre is igaz az, hogyha egyszer találkoztak egy kórokozóval, amire ők hatékony antitestet termelnek, akkor elszaporodnak. Tehát másodjára jön, már egy csomó ilyen sejtünk lesz, rögtön nagy mennyiségben tudjuk termelni az antitesteket ellene.
A vírus menet közben, amikor ez a folyamat, amit most leírt, zajlik, meg tudja változtatni magát? Ő is tud valamilyen módon védekezni a mi szervezetünk által indított megelőző támadások ellen? Tehát evolúciója van a vírusoknak?
Mindig van a vírusoknak evolúciója, de ebben mondjuk nagy különbség van az akut fertőzések, meg a krónikus fertőzések között. Tehát egy influenza, egy nátha, egy koronavírus fertőzés, ez akut fertőzés pár hét alatt lezajlik. Ebben az időtávban nem nagyon van esélye a vírusnak arra, hogy az immunrendszert kicselezze.
Mert hogy rövid az idő.
Így van. Egy hosszabb távú fertőzést, krónikus fertőzésnél, HIV fertőzésnél, hepatitis C fertőzésnél, ott meg egy folyamatos versenyfutás zajlik. A vírus is evolválódik, kerüli az immunválaszt, de az immunválasz is egy evolúciós folyamattal jön létre, ez a tanuló immunválasz, az is próbálja követni, és hát a versenyfutás így vagy úgy eldönt.
Mi dönti el, hogy a versenyfutásban ki fog győzni? Elvileg a mi szervezetünk, mondjuk egy emberi szervezetet, az egy bonyolultabb szerkezet, feltételezzünk neki több tudást, meg több tapasztalatot. Miért nem mindig mi győzünk?
Az evolúciós versenyben azért a kórokozók jelentős előnnyel indulnak, mert ők gyorsabban szaporodnak. Tehát egy generációjuk sokkal rövidebb, mint a miénk, nagyobb is, tehát ugye a vírus részecskék, tehát ilyen milliárdos, tízmilliárd, elképesztő mennyiségben elszaporodnak egyetlen egy emberben. Tehát ilyen értelemben a gazdaszervezet evolúciója és a kórokozó evolúciója nagyon más időskálán zajlik. Esélyt, tehát mondjuk evolúciós versenyben több dolog ad nekünk. Egyrészt az, hogy a kórokozónak sem jó, hogyha teljesen mindenkit elpusztít villámsebesen, tehát az ő evolúció sem a felé megy, hogy mindenki meghaljon. A másik pedig a tanuló immunválasznál beszéltünk arról, hogy itt a szervezetünkön belül zajlik egy evolúciós folyamat, de ténylegesen az van, hogy sokféle immunsejtünk van, ebben a tanuló immunrendszerben, a limfociták, T és B limfociták, különböző molekulák, fehérje részletek ellen hatékonyak, és amelyik hatékonynak bizonyul, az elszaporodik. Ez egy evolúciós folyamat. Tehát neki akkor nagyobb a rátermettsége, úgy alakult ki az egész immunrendszerünk ebben a mindenféle visszacsatolásos folyamatok, hogy ami hatékony, az szaporodjon. Tehát egy evolúciós folyamattal szegülünk szembe egy másik evolúciós folyamattal.
Tudom, hogy nehéz emberi tulajdonságokkal vírusokat leírni, de miért nem olyan mohó egy vírus, hogy el akarjon bennünket pusztítani? Hogy annyira szaporodjon, hogy a végül a gazdaszervezet is menjen a levesbe?
Hát az a vírus lesz sikeres, vagy kórokozó általában, ami hatékonyan odulik át egyik egyedül a másikra. És akkor ebben két dolog van, hát több dolog is, de a legfontosabb tényezők, hogy mennyire fertőzőképes egy gazdaszervezet, és a másik, hogy mennyi ideig fertőzőképes egy gazdaszervezet. Hogy az általában igaz, hogyha jobban kizsákmányolja az erőforrásokat, akkor sokkal jobban tud replikálódni, sokszorozódni, fertőzőképesebb lehet a gazda, tehát ez mondjuk terelheti olyan irányba, hogy legyen agresszívabb, legyen, kizsákmányoljon bennünket. De az az igazság egyfelől, hogy nagyon-nagyon sok vírust tudunk mi úgy gyártani, hogy még ne legyen komolyabb bajunk. Tehát a mi kapacitásunk azért egy vírus szemszögében nézve azért nagyon-nagyon nagy. Tehát nem muszáj általában ehhez súlyosnak lenni. A másik pedig az a fertőződőszak hossza. Tehát, hogyha ő hamar elpusztít bennünket, akkor ez lerövidül. Lehet, hogy nagyon fertőzőképes, de csak rövid ideig. Ráadásul fel is ismerjük, hogy betegek vagyunk, akkor nem érintkezünk másokkal, már is elvágta az útját. És van még egy dolog, hogy egy kórokozó ezt az agresszív stratégiát követi, akkor azért abban a mi evolúciónk is beleszól. Nem most egyik évről a másikra, de általában mondjuk az emlősöki, emberféléki. Sokkal inkább megéri agresszívan válaszolnunk egy agresszív kórokozóra, és ez azt jelenti, hogy akkor mindenképp rövid idő alatt lezajlik. Mi agresszív eszközöket vetünk be, akkor vagy gyorsan legyőzzük a fertőzést, vagy gyorsan meghalunk, de így vagy úgy rövid a fertőző időszak.
És a vírusnak az az érdeke, hogy hosszú távon legyen sikeres. Nem az ezek szerint, ha már nyilván tudom, hogy nincs érdeke persze, de az a vírus lesz sikeres, amelyik hosszú távon tud az én testemből más testekbe is átmenni, még mielőtt én elpusztulnék.
Hát amelyik igen, tehát a népességben jól tud terjedni, és az az igazság, hogy ahogy említettem, sokféle jó stratégia van. Tehát vannak olyan, nincs egy egyetlen jó, a herpeszvírusok bennünk jellemzően nagyon szelídek. Ők egy olyan stratégiát alakítottak ki, hogy nem bántanak bennünket, viszont hosszú ideig fertőző, hosszú ideig megmaradhatnak egy-egy szervezetben, nem folyamatosan mondjuk fertőző, de időnként aktiválódnak újra. Tehát ez a békés, hosszú távú stratégia.
Békés egymás mellett
igen,
élés.
De nem minden kórokozó megy ebbe az irányba. Tehát a fekete himlőt ugye sikerült kiírtanunk. De azelőtt évezredekig együtt éltünk vele, ez ágában nem volt megszelidülni. Ő egy olyan stratégiát követett, ahol nagyon erős fertőző képességű, gyakorlatilag lerohadja az immunrendszert, ezzel üti ki a hatékony immunvászt sok esetben, és rövid távon nagyon nagyon hatékonyan terjed. Viszont nem, ez például nem változott rettentő sokáig, tehát ő gyors, agresszív stratégiát követett, és azért tudott megvanni hosszú távon az emberi népességben, mert mindig újabb és újabb generációk jelentek meg, amik még fogékonyak voltak rá. Tehát mind a kettő működhet, és hogy melyik lesz a hatékony, tehát akkor lehet érezni, hogy még nem adtam erre teljes választ. Tehát minden egyes kórokozó esetén attól függ, hogy mondjuk milyen úton terjed, erre mindjárt mondok konkrét példát, attól függ, hogy hogyan segíti az ő terjedését, az agresszívabb, márhogy a fertőző képességét, és hogyan befolyásolja a fertőző időszak hosszát. Tehát erre nincs egy általános törvényszerűség, az egyik esetben gyorsabban nő, másik esetben gyorsabban csökken. Ha nagyon megismertük már egy adott kórokozót, akkor megértjük, hogy ez miért így megy, de ez különböző kórokozóknál más és más optimumot jelent. Egy példát esetleg mondok, mert ez egy nagyon érthető, különleges példa. Sok esetben rovarok terjesztenek betegséget, ilyen cecelégy, szúnyog, moszkító. Ezeknél a betegségeknél gyakran megfigyelhetők erős tünetek. Tehát mondjuk az álomkor, az egy kicsit ilyen zombivá változtatja az embert, a malária, váltó láz, pár hetente ledönt a lábunkról a magas láz, dengi láz, csonttörő láznak is hívják, olyan rossz fájdalmakat okoz, mert nincs kedve mozorognia. Ugye meggondoljuk, ez nem lenne törvényszerű, tehát nem abból következik, hogy bizonyos sejtjeinket kihasználja a vírus, ez esetben a dengi láz, mondjuk vírus, a malária, nagy egysejtű kórokozó. De ebben az esetben a hordozók akkor ledőlnek a lábukról, és nem tudják elhajtani azt a szúnyogot, cecelegyet. Tehát ebben az esetben a tünet kimondottan segíti a terjedést, akkor az nem fog eltűnni. Vagy a pestis esetén, ugye a pestis bolhákkal terjedt át emberről emberre, a bolhák a vért szívták, tehát a vérben kellett ott lenni a baktériumnak. Ha a vérünkben baktériumok vannak, az nem jó. Abban az ember nagy arányban bele szokott halni. A pestis nem tudja azt megcsinálni, hogy a megszelidüljön, mert ha nem lenne a vérben baktérium, akkor nem tudná átadódni egyik emberről a másikra. De szögezzük le, hogy ezek most kiemelt példák voltak. Tehát a legtöbb kórokozó ennél sokkal-sokkal szelidebb, és hát szívesen mondok pár szót, mondjuk a koronavírusoknál mi a helyzet, ezek általában szelidek.
Következő. Müller Viktor biológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.